Első televíziója. Magyarország híradója.
Budapesten a Vártnál nagyobb káoszt okozott a BKV-sztrájk. Az országban viszont a Vártnál kisebb fennakadás volt a MÁV-sztrájk miatt. Időzítés. A szocialisták csak az SZDSZ küldött gyűlése után terjesztik be a módosított pénztártörvényt. Újabb botrány a tengeren túlon. Hillary Clinton menesztette kampányának irányítóját. A tüntetők miatt London után ma Párizsban is botrányba fulladt a futás az olimpiai lánggal. Jó estét kívánok! A Vártnál nagyobb közlekedési káoszt okozott a BKV szakszervezetek sztrájkja a reggeli csúcsforgalomban Budapesten. A külső kerületekből és a főváros környéki településekről háromszor annyi ideig tartott beérni, mint egy átlagos napon. Pedig sokan biciklivel, gyalog vagy éppen görkorcsolyával indultak útnak. A taxisok napok óta készültek, mégsem értek oda mindenhova az óriási dugók miatt.
Több kilométer hosszú kocsisor az M3-as bevezető szakaszán, és dugó szinte az egész városban. Az utakon autóból volt jóval több, mint amennyi lenni szokott, a kelenföldi buszgarázs kukájában pedig kávés pohárból.
300 járművezetőnkből 6 ment ki dolgozni, az összes többi nem vette fel a munkát és sztrájkol.
A kombinók is a kocsi színben maradtak reggel, ebből a remízből egy villamos sem indult el. Zárva volt a metró, és hiába várakoztak az utasok a legtöbb busz megállóban is.
A bérletpénztáros hölgy azt mondta, hogy maximum görkorcsolya, meg gyaloggaló.
Sokan az eső ellenére valóban így biciklivel vagy rollerrel indultak el reggel. A buszok közül ugyanis csak azok jártak, amelyeket alvállalkozók üzemeltetnek. Járt néhány villamos és a gödöllői év.
Olyan helyre küldje a kedves utast, a köszönjük pénzt, állíg a keresésünk.
A taxisok azt mondták, több megrendelést kaptak, mint szilveszterkor.
A 650 autóból mintegy 480 teljesít most éppen szolgálatot. Tehát az éjszakás kollégák is úgy rendezték át a napi beosztásukat, hogy átjöttek a nappalra dolgozni.
Egy órakor ért véget a sztrájk, először a metró indult el. 35 perce ért véget a BKV sztrájk, és most sorban gördülnek ki a villamosok a Nagykörútra. A 4-es 6-os vonalán irányonként a normál menetrend szerint 19 villamosnak kell közlekednie, úgyhogy még valószínűleg órákig ilyen zsúfoltság lesz a megállókban, mint ami most mögöttem látható. A Iradurg Mózer Zoltán tudósította.
Bár a fővárosi tömegközlekedés kora este helyreállt, annak a sok autónak, ami, ahogy az előbb láttuk, bejött a városba, valahogy haza is kell jutnia. Bakos Piroska ott van a Nyugati téren. Szervusz! Most is ugyanolyan dugók vannak, mint reggel?
Jó estét kívánok, szervusz András! Nem, egyáltalán nincsenek dugók a főváros útjain, sőt a legtöbb úton jóval kevesebb autó van annál, mint amennyi ilyenkor ebben az időben szokott lenni. Ahogy láthatják itt mögöttem, a körúton is teljesen egyenletes a forgalom. Erre senki nem számított, a fővénfrom ügyeletese is azt mondta, hogy fogalma sincs, hova tűntek el azok az autók, akik reggel bejöttek. Ő arra tippelt, hogy valószínűleg sokan éppen az esti éjszakai dugótól tartva átszervezték a napjukat, és egyszerűen előbb indultak haza.
Tudsz-e valamit arról, hogy folytatódik-e a sztrájk?
A BKV szakszervezetek szerdán még egyszer egyeztetnek a BKV-val, és utána döntenek a hogyan továbbról, tehát az esetleges további sztrájkokról.
Bakos Piroska, egyelőre köszönjük. Szóval a szokásosnál jóval több autó volt a belvárosban, azt azonban sokan nem gondolták végig, hogy parkolóhelyből viszont nem lett több, így sokan parkoltak tilosban. Nekik viszonylag sokba kerülhetett a sztrájk. A mentők nehezebben ugyan, de mindenhová eljutottak délelőtt, és a posta is kivitte mindenhová a küldeményeket Budapesten. 7 iskolában rendeltek el rendkívüli szünetet, de a többiben is csak késve kezdődött a tanítás, ugyanis sem a tanárok, sem a diákok nem értek be időben.
Merényi trauma értesítve várják Önöket.
Nem kellett a villamosokat kerülgetniük a mentősöknek, de a nagy dugó nehézséget okozott. Ráadásul a sztrájk miatt többször riasztották őket az átlagosnál.
Rengeteg balesethez riasztották a mentőket a reggeli órákban. Egyrészt a gyalogosok könnyelműen szaladtak át az úttesten sok helyen, ez gázolásokat okozott, másrészt pedig olyanok is volánhoz ültek, akik egyébként nem szoktak vezetni, ez tovább növelte a baleseti veszélyt.
Több iskolában nem volt tanítás, vagy rövidített órákat tartottak. Ahol megtartották az órát, ott is sok diák elkésett.
A anyukámék hoztak be, de 2,5 óra alatt értünk be csak a körúthoz a Veselényén. Onnantól gyalogoltam.
Ebben az iskolában 4 tanár hiányzott.
Hát pénteken felmértük, hogy kik azok a kollégák, akik gyalogszerrel is ide tudnak érni az iskolába, ők kezdték a mai napot.
Nem volt fontos viszont a postások napi rendje. A legtöbben gyalog járták az utcákat, ezért több helyen késtek kicsit. A cégnek annyit sikerült megszervezni, hogy beérjenek a dolgozók.
A postai gépjárműveket vetettük be annak érdekében, hogy mindenki bejusson a munkahelyére időben.
A legtöbben ezt úgy oldották meg, hogy kocsiba ültek. A közterület felügyelet munkatársai állítólag elnézőbbek voltak.
Azokkal, akik úgy álltak meg, hogy kevésbé voltak szabálytalanok, figyelmeztetést igyekeztünk alkalmazni.
Például így a rakparton a járdán parkolókat megbüntették. Megteltek a parkolók a városban, így sokan csak a járdákon tudtak megállni. Őket azonban megbüntették. Arra ugyanis kevesen gondoltak, hogy nem elég, hogy sztrájk idején kocsival bejutnak a városba a munkahelyükre, de nem lesz hol megállni. A Híradót Sorsó Gyerek Anikó tudósította.
A BKV szakszervezetei a sztrájk alatt tervezett járatritkítások és a cég anyagi helyzete ellen tiltakoztak. Emellett azt is követelik, hogy a társaság vonja vissza a csoportos létszámleépítést. A főpolgármester a sztrájkról azt mondta, hogy rossz eszköz, hiszen ezzel nem a BKV-t, hanem a budapestieket büntetik. Demszki Gábor szerint nagyobb állami segítségre lenne szükség a társaság működéséhez. A BKV ugyanis az elmúlt 6 évben megtízszerezte az adósságát, jelenleg 78 milliárd forint. Szakértők szerint ennek sok oka van, például az, hogy nem korszerűsítették időben a buszparkot. Hitelből fedezték a működést, mert sem a főváros, sem az állam nem adott elég pénzt a tömegközlekedésre, még az inflációval sem növelték a támogatást. Csak az idén 18,5 milliárd forint hiányzik a működéshez. Demszki Gábor azt mondta, nem fizetik ki a 60 millió forintos végkielégítést Antal Attilának, a BKV volt vezérigazgatójának. A főpolgármester szerint ugyanis semmi se a vele kötött menedzser szerződés. A dokumentumot ugyanis csak a BKV igazgató tanácsának egyik tagja és elnöke írta alá, és ez a jogászok szerint nem felel meg a szükséges követelményeknek. A főpolgármester szerint így Antal Attilának sokkal kevesebb pénz jár. A vonatok még mindig késnek, pedig a tegnap este váratlanul meghirdetett MÁV sztrájkot már délelőtt 10-kor lefújták. A legnagyobb fennakadás Szegeden és Debrecen környékén volt, ott egyetlen vonat sem indult el. A többi nagyvárosból azonban indultak vonatok, a MÁV szerint a vasutasztrájk kifulladt, Gaskó István, a VDSS elnöke viszont sikerről beszélt.
Szabolcsban és Hajdúbiharban néhány kivétellel minden kocsi vizsgáló sztrájkolt. A pályaudvarra sokan mentek ki feleslegesen.
Vonattal szoktam járni, úgyhogy most Pottyára kijöttem.
Szegeden is sokan sztrájkoltak, szinte az egész térségben leállt a vasút. Aki csak tehette, a buszt választotta.
Hát egy kicsivel többen vagyunk, igen. Egy olyan 20 fővel.
A pályaudvarokon többnyire csak lézengtek, egészen 10 óráig. A VDSS akkor fújta le a sztrájkot. Követeléseiket azonban fenntartják. Plusz 10%-os béremelést kérnek a kiszervezett MÁV társaságok dolgozóinak. Emellett a MÁV kargó privatizációs bevételéből egyszeri 250 ezer forintot minden vasutasnak.
Továbbra sem fog egyetlen fillért sem adni a vasúttársaság a kargó bevételeiből.
Az, hogy nincs megállapodás, persze abban a gazdasági és közlekedési miniszter sem vétlen, hiszen január 15-én már a MÁV-startnál egy kész megállapodás volt, amit a MÁV-start vezetése és a szakszervezetünk egyaránt elfogadott volna. Azonban a tulajdonos megtiltotta, hogy aláírjuk.
Kákosi Csaba ezt cáfolta.
Semmilyen nyomást nem gyakoroltunk soha már vezetésére. Goskó István bünteti az utasokat azzal, hogy folyamatosan sztrájkokkal fenyeget.
A többi vasutas szakszervezet szerint a VDSS sztrájkjai a vasutasoknak nem használnak, a szárnyvonalak ügyének pedig kifejezetten ártanak.
Fölmerülhet az a probléma, és hogy nem is biztos, hogy szükség van itt a vasútvonalakra, hanem esetleg a továbbiakban is mondjuk a volán társaságok fogják az utasszállítást végezni.
A MÁV és a VDSS legközelebb pénteken tárgyal.
A nyugati pályaudvarnál továbbra is ott van Bakos Piroska, Debrecenben pedig a pályaudvarnál Kaszonyi Nóra. Szervusztok, jó estét! Helyreállt-e már a vasúti közlekedés? Piroska, a budapesti pályaudvarokra már menetrend szerint érkeznek, illetve indulnak a vonatok?
Igen, itt a fővárosban és a környékén már nagyon sokat javult a helyzet. Az elővárosi vonatok gyakorlatilag menetrendszerűen járnak, és az Intercity-k is már csak 2-5 percet késnek, valamivel többet kell várni a gyors vonatokra. A MÁV azt ígéri, hogy hajnalra helyreállítja a forgalmat, vagyis reggel már nem lesznek fennakadások.
Nóra, mi a helyzet Debrecenben? Ott mikorra állhat helyre a vasúti közlekedés?
Jó estét! András, itt a keleti ország részen is most már minden belföldi járat elindul 5-10 perces késésekre, azonban itt is számítani kell. A nemzetközi vonalakon akár még járatkimaradások előfordulhatnak, de azok a vonatok is, amelyek elindulnak, késni fognak. Itt is azt ígérik, hogy holnap reggelre helyreáll a vonatközlekedés.
Bakos Piroska, Kaszonyi Nóra, köszönöm szépen! Váratlanul erősödött a forint, negyed éve nem ért ennyit a magyar fizetőeszköz. Ez is következik, de nézzük, mi lesz még a híradóban. Több százan tüntettek egy szélsőséges akció ellen Budapest belvárosában, a rendőrség szétválasztotta őket. Közúti káosz, lavina veszély és kötelező hólánc a havazás miatt Nyugat-Európában. A pénztár törvény egyes rendeleteinek felfüggesztését kezdeményezhetik a szocialisták. A híradó értesülése csak azokat a pontokat érintené, amelyek a híradó értesülése szerint csak azokat a pontokat érintené, amelyeken beengednék a magántőkét az egészségpénztárakba. Ha az MSZP a felfüggesztés mellett dönt, azt egy nappal azután teszi majd meg, hogy az SZDSZ hivatalosan is kilép a koalícióból. A liberálisok sem az eljárással, sem a javaslattal nem értenek egyet, a Fidesz továbbra is az egész törvényt visszavonná.
A szocialisták vasárnap esti egyik javaslata szerint a pénztártörvényhez egyelőre nem nyúlnának hozzá, csak egyes a magántőkére vonatkozó részeit nem hajtanák végre.
Országgyűlés által elfogadott törvényt nem végrehajtani akkor lehet, hogyha erre valamiféle másik döntés vonatkozik. Ma ilyen döntés még nincs.
A szocialisták nem egységesek, hogy módosítani, felfüggeszteni vagy visszavonni kell a törvényt. Az SZDSZ a módosítást továbbra sem támogatja, de most már az eljárás ellen is tiltakoznak.
Én nagyon bízom abban, hogy a kormány bármilyen is lesz, és kisebbségi vagy többségi vagy ilyen színű, olyan színű, a által alkotott törvényeket betartja.
A Fidesz visszavonná a törvényt, de engedne magántőkét az egészségügybe, igaz, csak szakmai vállalkozásokon keresztül.
Ha házi orvos, aki mondjuk egy KFT formájában működteti a praxisát, bevételhez jut és nyereséghez jut, mit csinál a nyereségével? Vesz egy vérnyomásmérőt, kicseréli az ultrahang berendezését, vagy éppen kifesti a rendelőjét, mert ő abból él. Nem fogja elvinni a pénzt és kaszinót csinálni a világ egy más részébe.
A szocialisták visszatérnének eredeti terveikhez, a 7 regionális pénztárhoz, amely állami tulajdonban maradna. Az állami tulajdonnal a Fidesz is egyetérve, a 7 kicsi pénztárral már nem. Azt mondják, abból csak egy kell.
A parlamentben ott van tudósítónk Klujgics Tamás. Szervusz! De mit lehet tudni a döntés hátteréről? Ha az MSZP nem akarja végrehajtani a pénztártörvényt, az SZDSZ pedig nem hajlandó módosítani, akkor mi lehet ennek a vége?
Ezzel, hogy a kormány nem hajtja végre a pénztártörvényt, főként időt lehet nyerni. Persze meg lehet a döntést támadni az alkotmánybíróságon, ez egy meglehetősen hosszas procedúra, aminek a végén a testület ki fogja mondani, hogy mulasztásos törvénysértés történik. Na és akkor mi van, mondják erre a szocialisták? A kormány terve egyébként most az, hogy mielőtt újból benyújtanák az ő saját verziójukat a parlamentnek, előtte társadalmi és szakmai vitára bocsátják, ez se lesz egy rövid procedúra. És ha ezek után sem lesz meg a szükséges támogatottság a parlamentben, és az Albert házaspár kezdeményezése célhoz ér lesz népszavazás ebből, akkor azt lehet mondani a szocialistáknak, hogy az ő választóik is szavazzanak igennel, hiszen lám-lám az SZDSZ-en kívül mindenki azt akarja, hogy ne legyen magántőke a pénztárakban.
Köszönöm szépen, mindjárt visszakapcsolunk a parlamentbe. Nem tárgyaltak, csak üzentek egymásnak a koalíciós pártok. Kóka János, az SZDSZ elnöke a parlamentben azt mondta, a kormánynak ki kell mozdulnia a dermedtségből, az országnak pedig egyfajta gazdasági társadalmi szerződése lenne szüksége, de ezt már nem az SZDSZ-nek és az MSZP-nek kell megkötnie. Közben kiderült, ha lesz, a miniszterelnök személyesen nem vesz részt a koalíciós egyeztetéseken.
Kora reggel kezdtek tárgyalni a szabaddemokraták. Meghallgatták az ombudsman jelölteket és értékelték a koalíciós helyzetet is, de beszélni nem akartak róla.
Elnök úr, mit gondol a szocialisták javaslatára, megkapták?
A parlamentben aztán Kóka János mégis üzent a szocialistáknak. Azt mondta, az ország kátyúba került, amelyen egy konszenzusos ötpárti reformszerződés segíthetne.
Tisztelt miniszterelnök úr, egy ilyen szerződést már nem az SZDSZ-szel kell kötniük.
Gyurcsány Ferenc azonban nem volt a teremben. Később a blogjában azt írta, a két párt kapcsolata egy időre véget ér, de ennek nem tányércsörömpöléssel kellene bekövetkeznie. A kormányfő szerint sem az SZDSZ, sem a Fidesz programja nem teljesíthető, ezért az MSZP mérsékelt reformpolitikát fog folytatni.
Tehetségtelenül megért rossz színdarab.
Ezt már az MDF elnöke mondta a koalíciós válságról. Návidi Bolya szerint Kuncze Gábor csak fenyegetőzik a korábbi kormányülésen készült jegyzeteivel.
Milyen információkat tartalmazhatnak Kuncze Gábor fiók mélyén fekvő jegyzetei?
Én nagyon nem kedvelem, ha valakinek akkor jön meg az esze, amikor annak már különösebb tétje nincsen, és akkor viszont nem használja, amikor az pedig kellene.
A miniszterelnök egyébként azt javasolta, hogy a továbbiakban nélküle egyeztessen a két párt arról, hogy milyen konkrét intézkedéseket támogatna ellenzékből az SZDSZ.
Most visszakapcsolunk a parlamentben Lujgics Tamáshoz. A hivatalos nyilatkozatokon túl van-e még valami oka annak, hogy miért nem akar a kormányfő részt venni a koalíciós pártok egyeztetésein?
Bár elsőre furcsán hangzik, de a megfejtés nem Gyurcsány Ferencről, hanem Kóka Jánosról szól. A tegnapi MSZP elnökségi, majd később a frakcióülésen is, hogy finoman fogalmazzak, ingulatos hangok voltak, és az ingulat tárgya, ahogy nekem mondták, Kóka János volt. Vele nem akar tárgyalóasztalhoz ülni az MSZP. Erről szól az a javaslat is, hogy az MSZP választmánya tárgyaljon az SZDSZ országos tanácsával. Ugye a frakcióval és az ÜT-vel ellentétben az országos tanácsban Kóka Jánosnak nincs direkt pozíciója. Megkérdeztem erről a szabaddemokratákat, hogy ők mit szólnak. Ehhez azt mondták, hogy szerintük felháborító, hogy a másik párt mondja meg, hogy az ő tárgyaló delegációjukban kiüljön, ezért nem is mennek bele.
Lujgics Tamás, köszönjük szépen! Sólyom László a napokban találkozni fog a parlamenti pártok vezetőivel, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult koalíciós válságról. Arról, hogy az MSZP rászánta magát a kisebbségi kormányzásra, Sólyom László a híradónak azt mondta, a puding próbája az evés. Az államfő Bicskén a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban tett látogatása után megerősítette, első kézből szeretne informálódni a március 9-e után kialakult politikai helyzetről, ezért találkozik a pártok vezetőivel.
Az elnöknek alkotmányosan és a jogszabályok szerint nincsen tennivalója, viszont azt hiszem, hogy teljesen normális, hogy közelről figyelem az eseményeket. Ez pedig azt jelenti, hogy találkozni fogok minden párt elnökével, hiszen első kézből szeretnék informálódni, nem pedig mondjuk a sajtón keresztül. Szerdán jön az MSZP elnöke, és utána a többiek hétfőn Kóka elnök úrral fogjuk zárni a sort.
Több százan tiltakoztak a szélsőségek ellen Budapesten a 13. kerületben, annak a jegyirodának a bejárata előtt, amelyre a múlt héten molotov koktélt dobtak. Több tucat bomberjack is fiatal egyszerre akart jegyet venni az irodában. Nemrégiben az egyik alkalmazott összetűzésbe került egy vásárlóval, aki egy szélső jobbhoz köthető zenekar koncertjére kért jegyet. Az ellendemonstrációt Szabó Győző, 13. kerületi önkormányzati fideszes képviselő szervezte, de ezen megjelentek baloldali politikusok is. A rendőrök úgynevezett mozgó sorfalat alkotva szorították ki végül mindkét csoportot a környékről. Országszerte több helyen hívták fel a figyelmet az úgynevezett háborítatlan, vagyis a felesleges kórházi beavatkozástól mentes szülésre, a szülők a Szabad Szülésért Társaság tagjai. Az otthonszülés szabályozása évek óta várat magára, az egyeztetések elkezdődtek ugyan, de arról, hogy mikorra várható eredmény, az egészségügyi tárca hallgat.
Otthon született gyerekek és anyukáik a Szegedi Női Klinika udvarán. Azért jöttek össze, hogy kiálljanak a háborítatlan szülés mellett. Az anyukák közül sokan először kórházban szültek, de a szerintük lelketlen körülmények miatt a második babánál már inkább az otthonukat választották.
Segíteni szeretnénk a szülés körül dolgozóknak, mert nem hiszük, hogy akarattal váltanak bennünket.
Ezért adták át a Szülés árnyékában című könyvet a kórház dolgozóinak. A könyv szerzője Sheila Kitzinger, brit kultúrantropológus, az otthonszülés napjára érkezett Magyarországra. Ijesztőnek tartja, hogy Magyarországon a születések egyharmada császármetszéssel történik. A nők képesek a szülésre általában, persze van, amikor szükség van császármetszésre, de egy nő akkor lesz biztosan veszélyeztetett, ha úgy bánnak vele, mondja a kultúrantropológus. Az otthonos kórházi szülést a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium is támogatja, az otthonszülést viszont nem.
A szakmai kollégium, meg kell mondanom, nem tiltja az otthonszülést. Nem tiltja, de nem is javasoljuk. Mert mi tudjuk azt, hogy a legzavartalanabb lefolyású terhesség után is a szülés során olyan probléma léphet föl, ami azonnali beavatkozást igényel.
Tavaly egy otthon született csecsemő halála után kezdődött vita a szabályozásról. Egyelőre azonban nem került a parlament elé a törvénymódosító javaslat, és az egészségügyi tárca ígérete ellenére nem kezdődött el a bábák képzése sem.
Három hónapos csúcsot döntött a forint az euróval szemben. A közösségi pénz árfolyama napközben 253 forint alá is került, a kereskedés végén 3 forinttal volt olcsóbb a péntekinél. A forint a dollárral szemben pedig 11 éves csúcsot döntött, 1 dollárért 160 forint 80 fillért kértek adásunk előtt nem sokkal. Lemondott Hillary Clinton demokrata elnökjelölt aspiráns fő kampánystratégája. Mark Pent a hírek szerint valójában menesztették, mert elnök vezérigazgató abban a cégben, amely a kolumbiai kormány megbízásából lobbizott a kongresszusban egy szabadkereskedelmi egyezményért. New York bombera Krisztina, szervusz! Mi van tulajdonképpen a háttérben, és hogyan hat ez az esélyekre, elsősorban természetesen Hillary Clinton esélyeire?
Jó estét kívánok! Kínosabb helyen nem is érhette volna Hillary Clintont ez az ügy, mint abban az államban, ahol éppen most kampányol. Pennsylvániában ugyanis nagyon magas a munkanélküliség, rengeteg ipari munkás vesztette itt el az állását az elmúlt évtizedekben, és sokan éppen az olyan szabadkereskedelmi egyezményeket okolják ezért, mint amilyenről most Clinton stratégiája tárgyalt. Egyébként a Clinton kampány napról napra harcol a kínos ügyekkel. A legkínosabb ugye az volt, amikor Hillary Clinton úgy emlékezett, hogy Boszniában a reptéren orvlövészek golyózápora vár, pedig igazából kisgyerekek virágcsokrokkal. Ennek ellenére egyelőre vezet Obamával szemben, Pennsylvániában. Ha nyer április 22-én, akkor nagyon izgalmas nyárnak nézünk elébe, ha pedig veszít, akkor valószínűleg kiesett.
Bombera Krisztina, köszönjük szépen! Az olimpiák történetében példátlan botrányba fulladt a láng útja Párizsban. A Tibet szabadságáért tüntetők miatt a biztonsági szolgálat háromszor is úgymond eloltotta a fáklyát, amelyet sportolók váltófutásban vittek volna végig a francia fővároson. Ebből Kínában nem sokat láthattak, mert a pekingi hatóságok mindannyiszor megszakították az élő adást, valahányszor a tiltakozókat mutatták a nemzetközi hírtelevíziók.
Nem az összefogás és a béke jelképe volt az olimpiai láng útja Párizsban. A szervezők már akkor tudták, hogy nem lesz könnyű dolguk, amikor a golyóálló üvegkazettában szállított láng megérkezett Párizsba. 3000 rohamrendőr szállta meg a francia fővárost, lezárták a tervezett útvonalat és járőrhajók cirkáltak a Szajnán. Az összetűzések itt kezdődtek, amikor egy francia olimpikon elindult a fáklyás váltófutásra, a biztonságiaknak már több tiltakozót kellett megállítaniuk. A görkorcsolyás és motoros rendőrök kísérte menet ekkor állt meg először. A szervezők eloltották a fáklyát. Az incidens még kétszer ismétlődött meg, utoljára akkor, amikor egy paralimpikon kezéből vették ki a fáklyát, és a kísérők biztonsági okokból busszal mentek tovább. A váltófutás útvonalát lerövidítették. A francia sportolókat is megosztotta a tiltakozó akció. Az olimpiát ne zavarja meg a politika. Én inkább 4 évvel ezelőtt vittem volna a lángot, most inkább a tüntetőkkel értek egyet, mondta egy teniszező. A kínai olimpiai bizottság szóvivője úgy nyilatkozott, a maroknyi tibeti szeparatista visszataszító viselkedését elítélik a békeszerető nemzetek.
Komoly havazással kezdődött a hét Európa több országában. Ausztriában lavinaveszély van a hegyekben, és a Brennerhágóhoz vezető autópályán ideiglenesen újra kötelező a hólánc. A hirtelen visszatért tél sokfelé okozott baleseteket Németországban is. Többfelé kellett lezárni az utakat, mert a hó súlya alatt letört fák zuhantak az úttestre. Franciaország észak-keleti részén is hatalmas havazás volt az éjszaka. A jeges utakon napközben szinte megbénult a forgalom. Most pedig nézzük az esti kínálatot. 8 után a TV ügyvédje, Jusz Lászlóval. Szervusz, mire hívjátok fel a mai adásban a figyelmet?
Szervusz, jó estét kívánok! Megváltozott az eredeti tervünk, ugyanis a hétvégén kaptam egy levelet, ami levelet én bevallom őszintén döbbenten olvastam, majd ezt követően ma eljuttattam a legfőbb ügyésznek, illetve a versenyhivatal elnökének. Egy mondatot árulok csak erről, köze van a MÁV biztosító körüli Herce utcához, tehát mindenképpen változik ennek megfelelően a műsor. Arról meg nem is beszélve, hogy azt ígértem az előzetesben, hogy megtanítom önöket kanalat hajlítani. Hát ez meg fog történni, és akkor eldönthetik, hogy bűvészet, vagy valami más, ami folyik.
Kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen, Jusz László. 9 óra után 10 perccel kék fény, Olajos Gergővel. Szervusz, úgy tudom, nálatok kiderül, hogy miért nyitnak újra meg a rendőrök 200 úgynevezett döglött aktát.
Jó estét kívánok, szervusztok! Így van, 20 év alatt legalább 200 gyilkos húzta meg a büntetést Magyarországon, most ezért porolják le a régi aktákat, a többi között egy büntető brigádot is szeretne megtalálni a rendőrség. Aztán elmondjuk, hogyan és mennyiért gyötrik futtatóik az örömlányokat, és egy megrázó történet is lesz egy édesapáról, aki szerint rejtély, hogy kiesett vagy kilökték a lányát egy száguldó vonatból. 9 után 10 perccel várom önöket.
Olajos Gergő, köszönjük szépen! 10 óra után 10 perccel kezdődik az este Krizsó Szilviával. Szervusz! Nálatok ma este kiderül, hogy a kormányfő miért nem akar részt venni az újabb koalíciós tárgyalásokon, már ha lesznek.
Így van, erre számítunk. Jó estét kívánok! Szia András! Gyurcsány Ferenc félre áll, legalábbis nem kíván részt venni a koalíciós tárgyalásokon. Vendégünk Mesterházy Attila elnökségi tag lesz, aki ma azt nyilatkozta, hogy a vasárnap éjszakában nyúló frakcióülésen felvetődött Gyurcsány lemondása és a pártvezetés megújítása, de a tagok elvetették ezt a verziót. Este tehát jönnek az újabb részletek. Aztán Gaskó szerint sikeres volt a néhány óránál tartó vasutasztrák, mert megbénult az ország, de mit mondanak a pénzhiánnyal küzdő BKV vezetői? Kap-e 60 millió forintos végkielégítést a távozó vezérigazgató, és folytatódik a sztrájk? 10 után 10 perccel jönnek a részletek.
Krizsó Szilvia, köszönöm szépen! Ez volt a Híradó hétfőn este, nézzük a legfontosabbakat még egyszer. Budapesten a vártnál nagyobb káoszt okozott a BKV sztrájk, az országban viszont a vártnál kisebb fennakadás volt a MÁV sztrájk miatt. Időzítés. A szocialisták csak az SZDSZ küldött gyűlése után terjesztik be a módosított pénztártörvényt. Újabb botrány a tengeren túlon, Hillary Clinton menesztette kampányának irányítóját. A tüntetők miatt London után ma Párizsban is botrányba fulladt a futás az olimpiai lánggal. Most sport és időjárás jelentés következik, 8:30-kor pedig híradóval az M2 Novodomszkijéva jelentkezik, illetve 11:30 előtt 10 perccel itt az M1-en. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Csapjon le rá! Raiffeisen személyi kölcsön. További részletek a bankfiókokban a 0640 48 48 48-as számon, vagy a Raiffeisen.hu oldalon. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.
Színészként minden nap jó formában kell lennem. Ezért a Proenzire bíztam ízületeim egészségét. Mióta szedem, bátran terhelem magam. Az ízületeknek szükségük van a Proenzi összetevőire. Glükozamin, kondroitin, MSM. Önnek is a Proenzi 3-at ajánlom.
Formába hozunk a Maximával. Most ajándék diéta és bőrfeszesítés melléklettel. Gyűjtsd össze kis füzetsorozatunkat, játsz velünk, és megszépítünk tavaszi nyereményeinkkel. Nyerd meg a 3,5 millió, fődíjként az 1 millió forint értékű Unicredit bankkártyát, és teljes átváltozásod a szépítők csapatával. Minden kedden az újságárusoknál. Maxima, heti lap, ami lendületbe hoz.
Zoltán!
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 Emese, mit művel?
Minden vállalkozó, aki a bankba jön hitelbírálatra, kapjon egy papagájt, amit hazavisz, megtanít a szükséges adatokra, Zoltán! És hogyha legközelebb hitelért folyamodik, beküldi a papagájt. Zoltán! És így a vállalkozó időt spórolhat meg.
Hm? Köszönjük, Emese, de a Budapest Bank dupla hitelexpresszel a kisvállalkozások egy hitelbírálattal egyszerre több típusú hitelt is kaphatnak. Hívja a 0642 100 830-at.
És hogy hívják?
Zoltán! Sanyika, de lány...